Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Parászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál. Én a vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Kedden jött a megrázó hír, hogy elhunyt kollégánk, a Pátria Rádió megbízott főszerkesztője Vasik János. Jancsit én csak nemrég ismertem meg személyesen, de régebb óta követtem rádiós pályafutását, és igazán nagyra tartottam szakmai felkészültségét, munkabírását, különösen azt követően, hogy kiderült a halálos betegsége, amiről ő egyébként mindig nyíltan és őszintén, mondhatni mellbevágó őszintességgel beszélt. Sajnálom, hogy nem volt módom emberként is jobban megismerni, mert aki testközelből ismerte, az egy nyílt szívű, közvetlen, kedélyes emberként jellemezte őt. Ti ilyen szempontból szerencsésebbek vagytok, hiszen sokkal közelebbi, talán azt is mondhatnám, hogy bensőséges kapcsolatban voltatok Jánossal. Márk, először hozzád fordulok, hiszen te dolgoztál is vele együtt egy szerkesztőségben, és egy igazán megható visszaemlékezést is írtál róla a napunkba. Mit kaptál Jánostól, akár emberileg, akár szakmailag, ami hatással volt rád, és mondjuk így befolyásolta újságírói munkádat?
Én amikor a Pátria Rádióhoz jöttem, ez 2018-ban volt, akkor úgy ültem be tulajdonképpen a stúdióba, hogy 0 kilométeres ember voltam, igazából párszor beszéltem meghívott vendégként a rádióban, de nem igazán tudtam azt, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki egy rádió felépítése, hogy néz ki egy rádió műsor felépítése, hogyan kell azt megszerkeszteni, megcsinálni, és hogy mi az a másik perspektíva, amit a rádiósok használnak. Hogyan használják a hangjukat, hogyan használnak más hangokat ahhoz, hogy történeteket meséljenek el. És tulajdonképpen ez volt az, amit megtanultam tőle, és gyakorlatilag zöldmezős projektként, amikor a keze alá kerültem, akkor felépítette ezt a másik perspektívát, ezt a szakmai, tehát odaadta nekem tulajdonképpen ezeket a szakmai alapokat. Azzal, hogy egészen végig partnerként kezelt, és nem úgy, mint egy tanár a diákját, vagy egy mentor a pártfogoltját, abszolút egészen végig nagyon-nagyon szoros és egyenrangú kollegiális kapcsolatunk volt. És a másik dolog, ami szintén nagyon fontos, és amit szintén tőle kaptam, az az volt, hogy neki volt egy nagyon mély átlátása arról, hogy mit jelent határon túli magyar közösségben élni, hogy mit jelent a határon túli magyarság, hogy mit jelent az, hogy egy olyan környezetben élünk, ahol rengeteg buktatóval kell nap mint nap szembenéznünk, akár társadalmi szempontból, akár identitás szempontból, akár a politikai nyomások és befolyásolások szempontjából, és nagyon fontos volt az, hogy ő egészen végig meg tudta tartani azt a szakmai integritást, amely tulajdonképpen az sajátja volt, és ő ezért nem küzdött, mert ez teljesen természetes volt, hogy ő ebben a környezetben van, ebben a környezetben létezik, és ebben a környezetben dolgozik, és nem hajladozott, nem ment mellékvágányra, hanem nagyon pontosan és nagyon pontosan tudta, hogy honnan és merre tart, és nem voltak mindenféle, nem is tudom, elhajlásai, vagy olyan dolgok, amik letérítették volna, vagy eltérítették volna azoktól az alapvető értékektől, amelyeket egy újságírónak egy demokratikus rendszerben hívő újságírónak vallania kell. És tehát a szakmai szempontból talán ő volt az az ember, akit a legkevésbé lehetett bármilyen módon is befolyásolni, és tényleg kérlelhetetlen volt. És ilyen emberek borzasztóan hiányoznak a határon túli magyar, vagy az egyetemes magyar sajtóközegből, és hát nagyon nagy veszteség ez így.
Boróka, te is ugyanúgy, ahogy János, egy kisebbségi közrádióban dolgozol, csak épp Romániában, és ha jól tudom, ez határozta meg a szakmai kapcsolatotokat is. Beszélgettetek-e arról, hogy miként lehet egy intézménynek, intézményként ellenállni a különböző politikai nyomásoknak? Mi volt János stratégiája vagy módszere a közszolgálatiság megőrzésére?
A figyelem, elképesztően figyelmes ember volt a szó minden értelmében. Egyrészt nagyon pontosan dolgozott és rendkívül tájékozott újságíró volt. Ma már nem nincsenek a szakmában, azok, akik a 90-es évek médiáját ismerik, vagy a rendszerváltásra készülő évtized médiáját ismerik, azok tudják, hogy az újságírók azok akadémiai műveltséggel mentek be a szerkesztőségbe, és János ennek a nagy generációnak a méltó tagja, nem is utódja, noha életkorát tekintve jóval fiatalabb náluk. Tehát nagyon pontosan dolgozott, nagyon odafigyelt, hogy mi az esemény, mi a történés, és mindig a dobozon, a korlátokon kívül dolgozott. Bevallom őszintén, hogy nem mi itt Erdélyben, holott itt van, él a legnagyobb lélekszámú magyar, határon túli magyar közösség, szorgalmaztuk az együttműködést, hanem a Pátria Rádió, a Marosvásárhelyi Rádió és a Pátria Rádió között. És elég lassan esett le nekünk a tantusz, hogy ez mennyire fontos, ez a Kolozsvár, Vásárhely, Pozsony, Komárom, Tengely, és fontos az Újvidék tengely, és hogy nem Budapest, nem Bukarest az a központ, ami minket összeköt, hanem ezek a csatornák. Tehát ilyen szempontból is nagyon-nagyon figyelmes volt, nagyon itt élt szellemileg Erdélyben is, és gondolom, és tudom, hogy Magyarországon is, és a Vajdaságra is nagyon figyelt, és tényleg egy ilyen világban benne lévő ember volt. És a harmadik szint az emberi, tehát olyan gyorsan, olyan közeli, baráti, meleg viszonyba kerültünk. Miközben egy nagyon pontos szerkesztőről, újságíróról beszélünk, aközben egy végtelenül empatikus, a maga módján nagyon derűs ember volt. Azon gondolkoztam az elmúlt hetekben, folyamatosan mérlegeltem, hogy hívjam, ne hívjam, mert tudtam, hogy milyen súlyos betegséggel küzd, és nem akartam zavarni, de mindig az volt, hogy olyan jót tesz hallani a hangját. Nem tudtam megfejteni ezeket az emberi energiáit, de voltak neki, és az utolsó nagy tanítása az a méltóság, és az a céltudatosság, ahogy végigvitte a betegségét, és ahogy mondtad, igen, erről a betegségről, a rákról, nagyon nyíltan, nagyon pontosan és nagyon sok életszeretettel tudott beszélni. Azt gondolom, hogy betegtársainak és ez egészséges embereknek is ezzel valami nagyon, nagyon mélyen, egzisztenciálisan fontos üzenetet adott át és hagyott hátra.
Hát azt hiszem, hogy tényleg sokat tanulhattunk Jánostól, nem csak a helyes szakmai attitűdről, hanem emberileg is arról, hogy miként lehet másokra figyelni, másokkal törődni még akkor is, amikor minden okunk megvolna az önsajnálatra. Belőle ez a szemvelgés teljes mértékben hiányzott, legalábbis amennyire én ismerem, így láttam, és valamiféle belső derű sugárzott a személyiségéből, még akkor is talán, amikor már nagyon megviselte a betegség testileg is és lelkileg is. Azt gondolom, hogy erre a derűs, kedves, jó szándékú Vasik Jánosra fogunk emlékezni mindig. Pénteken lesz egy éve, hogy Oroszország különleges katonai műveletnek hazudott fegyveres agressziót indított Ukrajna ellen. Kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök közel 2 órás beszédben ecsetelte, hogy ő csak visszaütött, de valójában a nyugat kezdte a háborút. A beszéd indulatossága egyáltalán nem sugallta azt, hogy Oroszország a közeljövőben hajlandó volna tűzszünetről tárgyalni, ne talán békekötésre. Viszont a hétnek volt egy másik nagy eseménye is, Joe Biden váratlan és titkos látogatása Kijevben. Az amerikai elnök több órás vonatutat is bevállalt, hogy Ukrajna fővárosába érkezhessen, ami az elszántság és az ukrán nép támogatását jelző rendkívül erőteljes gesztus volt az Egyesült Államok részéről. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan csapódott le ez a két esemény a térségünkben, hogyan reagáltak erre Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, mind a társadalom, mind a politikai vezetés. Mi történt Romániában, ugye itt még a moldovai helyzet is pluszban bonyolítja ezt az egész szituációt. Hogyan értékelte a romániai társadalom ezt a két fontos eseményt?
Hát a Biden látogatás az egy ilyen sokként hatott, én úgy érzékeltem, és van egy általános pánik is. Elsősorban a moldovai események miatt, ugye Maia Sandu néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy Oroszország pucsra készül az országban, és azóta tömegtüntetések vannak, és érezhetően nő a bizonytalanság. Ha nem lennének erre politikai vagy katonai jelek, hogy Moldovára kiterjedhet a konfliktus, akkor is baj volna, mert tavaly ősszel Moldovát először a gáz ellátásról kapcsolták le részlegesen, ami ugye Oroszországból érkezett, és aztán az ukrajnai elektromos ellátás omlott össze, úgyhogy ott maradt gyakorlatilag áram és gáz nélkül az ország. Akkor Románia sietett Moldova segítségére, nagyon jelentős energiaszállítással, az elektromos áram 90%-át Románia biztosította heteken át, és sok millió eurós gyors segélyt is utalt az ország. Ebből csak az is látszik, hogy a román, hogy mondjam, nemzetpolitika és felelősségvállalás az azért készenlétben van, tehát nem mondtak le a moldovai románokról a romániaiak, és a másik dolog az, hogy nagyon félnek. A Biden látogatással kapcsolatban pedig sorra jelentek meg az olyan cikkek és kritikák a román sajtóban, hogy nem elég elkötelezett Amerika mellett Románia, többet kell nekünk teljesíteni NATO tagországként, folyamatosan azt mérlegelik, hogy Lengyelország vagy Románia lesz a NATO bizalmi állása és stratégiailag kiemelt hídfője. Hát ebből csak az a szándék világlik ki, vagy az a vágy, hogy legyen nagyon-nagyon védett az ország. Szóval félnek, nagyon félnek a románok az orosz konfliktustól.
Szlovákiában is a félelem a meghatározó, vagy esetleg egészen más?
Hát most jelen pillanatban a közbeszédet ugyanazok a szekértáborok uralják, amelyek korábban is uralták. És már politikai szinten is működik ez a, hogy is mondjam, összecsapás. Jelen pillanatban Szlovákiában, országszerte több városban béke tüntetéseket rendeznek. Egy eddig obskúrus szervezetnek a meghívására, illetve szervezésében. Éppen Komáromban lesz ma egy, arra ki is látogatok. Itt arról szól a történet, hogy a putyinofil úgynevezett, önmagukat nevezik úgy békepártiak, kimennek az utcára, és arról beszélnek, hogy be kell fejezni a háborút, és a többi, és a többi, és hát az orosz propagandát visszhangozzák tulajdonképpen A-tól Z-ig betűhűen. És hát erre érkeznek is bizonyos reakciók, és próbálják azok az emberek, akiknek ez a dolguk, kicsit a helyére tenni ezeket a dolgokat. Ondrej Cseh Róbert, Szlovákiának a londoni nagykövete, aki korábban ugye biztonságpolitikai elemzőként dolgozott, illetve védelmi államtitkár is volt. Ő már a Facebookon nagyon régóta csinálja ezt a dezinformáció cáfolást, illetve tulajdonképpen azt, hogy megmutassa ennek az egész háborúnak a kontextusát, illetve az orosz imperialista gondolkodásmód eltérését attól, amit mi Európában megszokhattunk, hogy mennyire természetes a háború az orosz politikai gondolkodásban, és mennyire nem természetes nálunk, és hasonló dolgokat, és rámutat ezekre az ellentmondásokra, amiket ezek az úgynevezett békepártiak hangoztatnak. És most is tulajdonképpen rámutatott arra egy új Facebook posztjában, hogy ezeknek az embereknek, akik most a szlovákiai városoknak az utcáin, illetve terein béket tüntetnek, azoknak igazából a vörös téren kellene tüntetniük, és hát ott nagy valószínűséggel lakat alá is kerülnének, mert háborúnak nevezik a háborút. De ezek az alapvető ellentmondások ezeknek az embereknek az agyáig valahogy nem igazán jutnak el. És hát itt van Rastislav Káčer, külügyminiszter is, aki tovább folytatja azt a nagyon keményen beszólós retorikát, amit korábban folytatott, és most egy legutóbbi Facebook posztjában szintén nagyon keményen bírálta ezeket a békepártiakat, de ő tovább ment, mert ő ezeket az úgynevezett békepárti politikusokat, köztük Orbán Viktort is nagyon kemény szavakkal bírálta, és a Kígyósziget védőinek az elhíresült mondatát idézte be a posztja végére, ezt az Igyinekuj nevezetű mondatot, vagy ezt a szállóigévé vált mondatot, ami ugye aztán elterjedt a sajtóban is, és erre aztán szintén érkezett egy magyar válasz, amely csak simán leprovokátorozta Rastislav Káčert. Úgyhogy ezek a dolgok is folytatódnak, és hát ezek az egymásnak feszülések, ezek valahogy olyan vége láthatatlan hosszúságban nyúlnak el, még úgy is, hogy itt van a háborúnak az évfordulója, és ilyenkor már az embernek, tehát egy normális világban, vagy egy normális országban, vagy egy normális közösségben az emberek döntő többségének látnia kellene, hogy ez a háború, ez tulajdonképpen miről szól, de mint hogyha nem látnák, és ugyanazokat a dolgokat ismételgetnék körbe-körbe, és ez azért nagyon csúnya bizonyítványt állít ki a társadalomnak a mentális állapotáról, illetve arról, hogy mennyire végtelenül sérülékenyek vagyunk itt ebben a puffer zónában, ami a keleti és a nyugati világ között húzódik. És az a szomorú ebben az egészben, hogy ezt a puffer zónát, ezt mi tesszük, mi a társadalom tesszük puffer zónává, mert hiába tartozunk a nyugathoz, hogyha nem tudunk elköteleződni mellette.
Ehhez a pufferzónához engedjétek meg, hogy elmondjam egy friss és számomra megrázó élményemet. Tegnap egy európai újságírókat tömörítő szerkesztőségi értekezleten, projektben beszélgettem erről, hogy a romániai kormány és érdekképviselet szeretné megerősíteni Moldovát, mint pufferzónát. És erre a lengyel kolléga ki borult, hogy miféle kolonialista szemlélet, és mennyire nem érti az, aki így fogalmaz a biztonságpolitikát, hogy itt nem pufferzónára van szükség, zónákra van szükség, mert a jelenlegi áldatlan állapotot is az okozza, hogy Németország meg van nyugodva, hogy Oroszország és Lengyelország között még ott van Lengyelország kvázi, mint pufferzóna. Holott ez egy háborús kifejezés. Románia pedig erősíti barátságosan Moldovát a nemzeti együttműködés jegyében, de leginkább azért, hogy fogja ki az orosz szelet. És hogy ez így nem működik. Tehát nincsenek beáldozható országok, nincsenek olyan országok, amikre nagyobb teher róható a többi országtól, hogy azért vannak a nemzetközi együttműködések, hogy egyforma legyen a védelem, a biztonság, és ne kelljen odafeküdni egymás helyett a vonat elé. És úgy egy kicsit elgondolkoztam ezen a szemléleten, hogy mennyire nem érzi ezt. Nem érezzük mi itt Romániában sem, nem érzi ezt Magyarország sem, és nem érzi senki, aki nincs közvetlen közelben a háborús konfliktustól. És tényleg valóban a nemzetközi szerződések jelentőségét nem érezzük.
Ironikus módon Szerbia, amely hát meglehetősen orosz barát politikát képvisel, egy egészen jó kis NATO pufferzónával rendelkezik, ugyanis körül van véve NATO országokkal, úgyhogy igazán biztonságban tudhatja magát, annak ellenére, hogy valószínűleg az utolsó ország lesz Belarus után Európából, amely kérvényezni, hogy fölvegyék a NATO-ba. Minden esetre nálunk ez a békediskurzus, ez inkább a hatalom sajátja, akár csak Magyarországon, és a hatalom úgy próbálja középre pozícionálni magát ebben a helyzetben, hogy megszervezi a szélső jobboldali tüntetéseket, amire szűk két héttel ezelőtt is volt egy példa, amikor néhány száz kisebb szélső jobboldali pártnak a szimpatizánsai kiálltak Belgrádban az elnökség épülete elé, és hazaárulóztak, méghozzá nem más, mint az államfőt, Alekszandar Vučićot hazaárulózták, akiről azt állítják, hogy alá készül írni azt a megállapodást, amely gyakorlatilag Koszovó függetlenségét szavatolná, és lehetővé tenni azt, hogy Koszovó különféle nemzetközi szervezetekhez csatlakozzon. Nyilván ez a kérdés még nem teljesen eldöntött, bár valóban az utóbbi hetek, hónapok arról szóltak, hogy talán Szerbia vezetése hajlandó volna egy ilyen fordulatra, akkor a nyugati nyomás nehezedik rá már nagyon régóta, hogy egyszerűen már elkerülhetetlenné vált ez a lépés, akár csak az, hogy Oroszország ellen szankciókat vezessen be, amivel kapcsolatban továbbra is ellenáll az ország, és ezt a lépést sem hajlandó megtenni. De mondom, olyan módon igyekszik ezeket a nyugati kritikákat kivédeni, hogy megszervezi, mert tényleg az volt az elmúlt 10 év tapasztalata is, hogy a szerb hatalom a kezében tartja ezeknek a szélsőjobboldali erőknek az irányítását. Egyszerűen meg tudta lépni, meg tudta szervezni azt, hogy akár egy meleg fölvonulás során ezek ne cirkuszoljanak. Meg tudta szervezni azt, hogy a foci ultrák ebben az egész történetben ne vegyenek részt. Amikor viszont szüksége van rájuk, hogy azt mutassa, hogy külföld felé, hogy igazából ő még a vállalható pozíció, hiszen van tőle sokkal rosszabb is, akkor ezeket kivezényli az utcára, és lehazaárulóztatja magát általuk. Úgyhogy ez volt az, ami keretezte ezt a Biden látogatást, illetve az orosz elnöknek a beszédét is, és a szerb államfő nyilatkozatában azt mondta, illetve azt szűrte le ebből a két eseményből, hogy a háború tovább eszkalálódik majd, és ilyen módon próbálja magát a szerb társadalmat is hiszterizálni, bár nem kétséges az, hogy nagyon sok politikai elemző a világban szintén hasonlóan értékelte ezt a két eseményt és az ott elhangzottakat. Nálatok mi a meghatározó, mennyire látják akár Szlovákiában, akár Romániában azt, hogy a háború eszkalálódhat, és hogyha igen, akkor az milyen módon befolyásolja a társadalmat? Tehát egyfajta a félelem oly módon lesz szúrrá, hogy nő ez a hamis békepárti tábor, vagy inkább azoknak a hangja erősödik fel, akik úgy gondolják, hogy a háborúnak akkor lesz vége, hogyha Oroszország ezt a háborút elveszíti.
A Románia egészen különleges helyzetben van. Egyrészt nagyon-nagyon erős az orosz befolyástól való félelem és katonai erőtől való félelem. Másrészt pedig nagyon élesek voltak a konfliktusok Ukrajnával, a román kisebbség miatt is, és területi ügyek miatt is. Itt emlegettétek a Kígyó-szigeteket, de hát a Kígyó-szigetek miatt Románia és Ukrajna sokáig perelt egymással, és a legutóbbi diplomáciai konfliktusig jutó ügy az a Duna-csatorna mélyítése körüli vita, a Bisztroje csatorna mélyítése körüli vita, amiért berendelte a román külügy az ukrán nagykövetet. Tehát miközben Románia katonai téren és a NATO-ban elkötelezett támogatója Ukrajnának, és tényleg nincs, halvány árnyéka sincs semmiféle olyan távolságtartásnak, ellenkezésnek, vagy orosz kollaborációnak, mint a magyar kormány esetében, aközben azt látjuk, hogy ezek az ukrán-román ügyek akut és hosszú-hosszú évek óta fennálló konfliktusok nem oldódnak, és ettől van egy ilyen fura, nagyon fura lebegés, hogy ezt hogy lehet kezelni, mit lehet csinálni, plusz a román szélső jobb oldalt egyértelműen orosz hatással hozták létre, tartják fent, mai napig bejárnak a román szélső jobbos politikusok az orosz diplomáciához, nyíltan vállalják a kapcsolatokat, és hát ez az orosz, román szélső jobb, ez elért egy 10%-os támogatottsági küszöböt, tehát ilyen a mérhető orosz befolyása az országban. Mindeközben van egy nyilatkozatok, politikai kapcsolatok szintjén nyugat, barát kormánya, nagy koalíciója az országnak. Az úgynevezett korrupció ellenes nemzeti liberális szociáldemokrata, romániai magyar demokrata szövetségből összeálló nagy koalíció, amelynek elkezdtek korrupciós ügyeik lenni, és mely korrupciós ügyeket feltáró újságírókat, ellenzéki újságírókat, ez a kormány orosz kapcsolattal és úgynevezett kompromát eszközökkel járat le. Tehát kicsit úgy néz ki most a román belpolitika, mint hogyha mindenki minden fronton ott volna, és minden belpolitikai ügyünkbe beszivárogna ez az ukrán-orosz háború, és újra játszanánk. És tulajdonképpen, hogy igazából ki mit akar, azt nem lehet rekonstruálni. Tehát teljes a háborús bizonytalanság, és persze nyilván eredeti kérdésedre visszatérve, hogy mitől tartják függővé, vagy mitől teszik függővé a háború végét. Nyilván a kurrens hatalom azt gondolja, hogy itt moszkvái a felelősség, és Moszkvának kell letennie a fegyvert, de közben mindenki attól fél, hogy a kicsi Moszkva és a kicsi Kijev valahol itt van Románia határain belül.
Nálunk ez már elég régóta képezi a politikai kommunikációnak is az egyik alapvető pillérét. Mert hát ugye miután bukott a kormány decemberben, azóta mindenki az előrehozott választásokra készül, ami szeptemberben lesz majd, és tulajdonképpen teljesen nyilvánvaló, hogy ki mit mond. Az erővonalak ilyen szempontból tisztázottak, és lehet látni, hogy a politikai spektrumnak mely tagjai azok, akik ráülnek erre a témára, és riogatnak, és a kelet felé való fordulást erőltetik ezzel a békepárti köntössel feldíszítve. Robert Fico teljesen nyíltan és teljesen egyértelműen kiáll amellett, a retorika mellett, amit Orbán Viktor is erőltet, ez a nagy barátság köztük, ez most tulajdonképpen fokozódik. A magyar külügy gyakorlatilag elkezdte szépen lassan piedesztálra emelni Robert Ficot és a pártját. Ebbe belekeverednek aztán olyan hangok is, hogy elkezdték ugye akár még a magyar kormány sajtóban is agyondicsérni, nem csak a Ficot, hanem a szövetségeseit is. Megszólalási lehetőséget kap André Danko, az SNS-nek az elnöke, és a többi, akik annak idején, mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, vagy másfél évtizeddel ezelőtt még a legnagyobb mumusok közé tartoztak, és nem is érdemtelenül, azok most tulajdonképpen a legközelebbi szövetségesekké avanzsáltak, és hát most tulajdonképpen itt tartunk, hogy ezek az emberek Robert Ficotól kezdve a Republikán keresztül gyakorlatilag Orbán Viktor szlovák hangjaivá változtak, és ezt az úgynevezett békepárti narratívát erőltetik, és ennek vannak mindenféle árnyalatai. Onnantól kezdve, hogy elkezdik ugyanazt ragozni, amit tulajdonképpen Medvegyevék is, hogy arról beszélnek, hogy Oroszországot nem lehet legyőzni, mert Oroszország atomhatalom, és egy atomhatalmat egyszerűen nem lehet legyőzni, mert az atomháborúhoz vezet, és a többi. Tehát a teljesen leegyszerűsített, csontra egyszerűsített érveket és félinformációkat és dezinformációkat hangoztatják, amelyek aztán tényleg nagyon erősen rezonálnak a társadalomban, és erősítik azt, amit mondasz, Csaba, a háború eszkalálódásától való félelmet. És tulajdonképpen ez az egésznek a generátora, ez a motor, ami hajtja tulajdonképpen az ellenzéket jelen pillanatban Szlovákiában, amellett, hogy aztán még vannak ugye belpolitikai ügyek is, amelyek szintén így összefogják az ellenzéket, illetve az ellenzéki spektrumnak ezt a részét, és ők nagyon-nagyon készülnek már a kormányzásra, és el akarják hitetni az emberekkel, hogy ők készen állnak, és bármikor átveszik a jelenlegi Európai Uniós és atlantista beállítottságú kormánytól a stafétabotot, és aztán ők majd jól meg fogják mutatni, hogy hogyan kell ezt az országot irányítani. És a diskurzus se körül zajlik, és nem látom azt, hogy maga a lényeg az napvilágra kerülne. Tehát tényleg valamilyen érdemi vita folyna ezekről a dolgokról. Az érdemi viták zajlanak, csak annyira korlátozott térben, hogy tulajdonképpen nem is nagyon van hatásuk. A Gyennyik ennek volt egy fókuszcsoportos beszélgetése arról, hogy mennyire meggyőzhetők a putyinofil lakosok, illetve azok, akik Oroszországnak szurkolnak a háborúban, hogy mennyire megváltoztathatatlan az ő hozzáállásuk ezekhez a dolgokhoz, és kiderült, hogy bizony elég sokan vannak azok, akikkel egyszerűen nem lehet erről beszélni, és egyszerűen nem lehet átjutni az ő tudatukon, és ezt több szakértő is megerősítette, hogy megkapták ennek a fókuszcsoportos beszélgetésnek az eredményeit, hogy egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy őket meg lehessen győzni arról, hogy ez a háború, ez egészen más, hogy tehát egészen más dolgok és okok vannak a háború mögött, mint az, amit ők benyelnek, mint kacsa a nokedlit a dezinformációkból. És tényleg ez mozdíthatatlan dolog.
De szerintetek erről, hogy ez a háború miért folyik, erről a, mondjuk a nem orosz propaganda által fertőzött szereplők eleget és pontosan beszéltek? Hogy ezt érti a nagy érdem?
Mindenki hazudik, ez a lényege az egésznek, hogy akkora bizalomvesztés gyakorlatilag a társadalom ezen szegmensében, hogy tényleg teljesen elszakadtak a valóságtól, meg attól, hogy higgyenek azoknak, akik mondjuk az úgynevezett mainstreamhez tartoznak. Tehát ők azt mondják, hogy tényleg mindenki hazudik, mert mindenki amerikai befolyás alatt áll, mindenkit irányítanak, ugyanaz az effektus lép fel, mint a sorosozásnál Magyarországon. Csak lehet, hogy talán még durvábban is. Egész egyszerűen olyan düh munkálkodik ezekben az emberekben, és olyan teljesen irracionális, nem is tudom, világlátás, ami tényleg egyszerűen csak olyan, mint a tűz, hogy mindent felemészt maga körül, és lehet bármivel jönni, ez egyszerűen eloldhatatlan.
Ha jól értettem, akkor Boróka inkább arra kérdezett rá, hogy a másik fél, tehát akik nem Oroszország pártját fogják ebben a kérdésben, hanem látják, hogy egy ország agressziót követett el a másik országgal szemben, hogy ők vajon megfelelő magyarázatokkal szolgáltak-e, és a társadalomnak elmagyarázták-e ezt a pozíciót, ha jól értettem, hogy valami ilyesmire gondoltál. Nálunk az a helyzet, hogy ez a hang szinte teljesen hiányzik. Tehát van, amiről már beszéltem, az úgynevezett szélsőjobb, amely abszolút ruszofil és mindenféle kompromisszumot hazaárulásnak nevez, és van ez a magát középre pozícionáló jelenlegi szerbiai hatalom, amely valahol őszintén, és hát a gesztusaiból is az látszik, hogy inkább kelet felé húz, de megpróbál valamiféle semleges álláspontot képviselni, és arról beszélni, és furcsa mód ugyanazt mondani, amit Szlovákiában épp a ruszofilek mondanak, hát a nettó ruszofilek, hogy mindenki hazudik. Tehát, hogy egyszerűen nem hihetünk se az egyik félnek, se a másik félnek, az egyik 19, a másik 20, és ezt a pozíciót próbálják bebetonozni, ami nyilván egyre nehezebb, hiszen itt egy olyan konfliktusról van szó, amely a világban tényleg mindenkit elköteleződésre kényszerít, és ezt a semlegesnek tűnő, de valójában mégsem annyira semleges pozíciót, ezt nem nagyon lehet fönntartani. Azt gondolom, hogy erről a kérdésről még nagyon sokat fogunk a műsoraink során beszélgetni, hogy hogyan változik társadalmainknak a viszonyulása az ukrajnai háborúhoz, és egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy hogyan zajlik majd ez a háború a továbbiakban. Viszont van egy fontos téma, amely a múlt heti adásunkból kimaradt, már nem tudtunk róla beszélni, de azt gondolom, hogy most sem késő, hiszen február 13-a nem olyan régen volt, akkor indult ugyanis az első vajdasági magyar tényfeltáró portál, az Átlátszó Vajdaság. Ez tulajdonképpen a magyarországi átlátszó oknyomozó portál második ilyen határon túli leágazása. Ott van ugye az Átlátszó Erdély, amely már több éve működik. Ennek apropóján is kérdezlek, Boróka, hogy te hogyan látod, milyen esélyei vannak ma Romániában a tényfeltáró újságírásnak, különösen kisebbségi közösségben?
Már említettem az orosz befolyás ügyén, hogy itt milyen támadások folynak kormányzati szinten a kormányzati korrupciót jelenleg is feltáró kollégák ellen, és már többször felmerült ebben a műsorban is Emilia Serkán neve, aki egy nagyon alapos és fontos román tényfeltáró újságírónő. Ebben az országban a tényfeltárásnak nagyon, mondhatni most már nagyon nagy hagyományai vannak. És buktattak többször kormányt, újságírók, és minisztereket, és miniszterelnököt. Tehát a romániai magyar tényfeltárás egy olyan közegbe érkezett meg viszonylag későn, ahol már kultúrája alakult ki, szárnyai vannak a tényfeltárásnak. Van némi szkepszis bennem, hogy ez a műfaj, ez valóban megtalálja-e a maga, vagy meg tudja tartani, vagy fejleszteni tudja a maga eszközeit. Mert egy idő után sematikussá válnak az ügyek, és elveszíti az inger küszöbét a társadalom. Most például a plágium ügyek feltárása folyik futószalagon, és tudod, a 25., 30., 40. plágium ügy az már nem robban annyira, már nem érzik a jelentőségét az emberek. Úgyhogy ezen a téren vannak nekem módszertani kételjeim, hogy mi az, amit el tud érni az újságírás, mennyire kell felfrissüljön a tényfeltáró újságírás, és nem arról beszélek, hogy kell-e a 47. plágium ügyről írni, hanem arról például, hogy ezt hogyan helyezed be egy kontextusban, milyen fórumokon mondod el, kiket szólaltatsz meg, milyen szövetségi hálózatot kreálsz az újságírás mögé. A magyar média tragédiája az, hogy egyrészt az újságírást leválasztották a kultúra többi szegmenséről, és utána kivéreztették. Amikor megszűntek a lapok, akkor mindenki azt hitte, hogy csak a Népszabadság tűnik el, csak a, nem tudom, Magyar Nemzet szerkesztőségét veszik át, csak az Origót változtatják át propagandalapá, de nem, hanem azokon a csatornákon, ahol a társadalom egészen meg tudott szólalni, a kritikustól a mérnök szakértőig, azok tűntek el, és ezért a társadalom hangjai meggyengültek. A tényfeltáró újságírás pedig egyedül maradt, és nem mindig erős, és nem mindig hiteles a hangja. Az erdélyi átlátszó rendszeresen szokott szerintem nagyon fontos anyagokat közölni. Az impaktja messze elmarad a romániai román tényfeltáróktól, és ennek oka az is, hogy a magyarországi tényfeltárás megítélése is gyengébb, és a magyarországi propaganda hatása is erősebb. Ami nagy
úgy tanús... úgy érted, hogy arányosan kisebb az impaktja, vagy hát abból kifolyólag, hogy kisebb a közösség?
Nem, arányosan. Uh-huh. Hát tulajdonképpen az erdélyi magyar tényfeltárás a hatás szintjén nem látszik, nincsenek következménye. Egyetlen egy romániai magyar politikus sem bukott még abba bele, amiben román miniszterelnök már belebukott, hogy lebuktatták az újságírók. Holott a betöltött tisztségek kisebbek, a tétek kisebbek, és mégsem, tehát nem karcolja meg. A nagy tanulsága ez lehet, és én ezt kívánom a vajdasági kollégáknak, így szorítok, mutatom, de nem látja a rádióhallgató, hogyha van a szerb többséggel, vagy a román többséggel együttműködés, és hogyha van magyar-magyar együttműködés. Itt van például a Böjte ügy, ez egy nagyon jó példa, ahol a magyarországi média figyelme és az erdélyi média hozzáadott tartalmai azért, illetve a Böjte hálózatban elkövetett gyermekmolesztálási ügy vagy ügyek, tehát, hogy ott az már szól, ott már annak vannak következményei, az elől nehezebb kitérni.
Hát Szerbiában azért már buktak politikusok, tényfeltáró újságírók által kiderített piszkos ügyek miatt, méghozzá fölfelé. A belgrádi polgármesterről, akiről kiderült, hogy illegálisan jutott ingatlanokhoz, méghozzá nem is egyhez, hanem több tucathoz. Ő most a pénzügyminiszter, de hát beszélhetünk itt akár a jelenleg a titkos szolgálatok vezetőjéről, aki korábban volt már belügyminiszter is, volt már hadügyminiszter is, azt követően, hogy kiderült, hogy illegálisan hozott be az országba 200 000 eurót, ugye 10 000 euró az, amit még be lehet hozni, anélkül, hogy bejelentse az ember. Ő neki az volt a magyarázata, miután az újságírók ezt kiderítették, hogy a kanadai nagynéniétől kapta ezt a pénzt, és ő bizony 10 000 eurónként hozta be ezt az országba. De tényleg sorolhatnám vég nélkül azokat az ügyeket, amelyeket az egyébként rendkívül erős és jó szervezett szerbiai újságíró műhelyekben hoztak napvilágra, és amelyeknek gyakorlatilag ilyen értelme tényleg semmiféle következménye nem lett. Hogy magyar téren majd milyen sikereket lehet elérni, hát efelől is sajnos kétségeim vannak, az eddig megjelent tényfeltárónak mondható cikkek, amelyek tényleg korrupciógyanús ügyekről szóltak, nagyon furcsa ingatlanvásárlásokról, lezsírozott tenderekről, ezek még csak annyira sem érték el az inger küszöbét a társadalomnak, hogy más médiumok foglalkoztak volna vele, amellett az egy médium, vagy egy-két médium mellett, amely egyáltalán ezt földolgozta, vagy szemlézte. De hát ugye ott van Szlovákia, ahol egy oknyomozó újságírót meg is öltek a munkája miatt. Én arra volnék kíváncsi, hogy ez milyen, tudom, hogy hatalmas tüntetések is voltak, és a társadalom erre nagyon érzékenyen reagált, de az újságíró társadalomban azok körében, akik a szakmát művelték, a tényfeltárást, mit jelentett a Kuciak gyilkosság? Azt, hogy egyre többen úgy érezték, hogy ez bizony egy nagyon veszélyes szakma, és inkább fölhagytak vele, vagy dacból? Még inkább, még többen folytatták, és még többen kapcsolódtak be ebbe a munkába.
Igen, hát ennek éppen most van fél évtizede, 5 éve, hogy megölték Ján Kuciakot és a jegyesét, Martina Kusnyírovát. Én akkor beszéltem egy oknyomozó újságíróval, aki szinte ugyanazon a témán, ugyanazokkal a szereplőkkel dolgozott egy anyagon, mint Ján Kuciak, ez volt az olasz mafiás szál a 'Ndranghetának a feltérképezése és a politikai kapcsolatok feltérképezése. Őt Iván Megónak hívják, és egy terepen dolgozó oknyomozó újságíró volt akkor, és azt mondta nekem, hogy az oknyomozó újságíró Szlovákiában gyakorlatilag az elhalálozás szélén áll, mert a szerkesztőségek egyszerűen nem látják benne azt a potenciált, amit ami benne van, és túlságosan drága. Tehát ezek a klasszikus érvek ugye az oknyomozó újságírással szemben, meg a megváltozó médiafogyasztási szokásokkal kapcsolatban. Ehhez képest viszont az elmúlt 5 évben ez nagyon-nagyon átalakult, és tulajdonképpen ez a gyilkosság adott egy olyan lökést a szlovákiai újságírásnak, hogy elkezdtek ezzel sokkal jobban foglalkozni, és sok újságíró volt, aki ebbe bele is vágott, és bár nem azokkal a módszerekkel, vagy nem teljesen azokkal a módszerekkel, amikkel a klasszikusok, nyomozó újságírók, vagy a tényfeltáró újságírók dolgoztak, de az anyagok minőségén lehetett látni, a megjelenő anyagok minőségén, hogy sokkal alaposabban dolgoznak fel dolgokat, és sokkal belemenősebben dolgoznak fel dolgokat, mint korábban. Megalakult a Ján Kuciakok nyomozóközpont, ez tényleg egy nagyon pici szerkesztőség, egy korábbi Pátria rádiós kollégám Solymos Karin is a tagja ennek a szerkesztőségnek, Kővári Solymos Karin, őt ismerhetik szintén a Pátria rádió hallgatói, mert vezetett nálunk reggeli műsorokat is, és hát ő tulajdonképpen átnyergelt ebbe a szlovák nyelvű közegbe, és tényleg nagyon-nagyon komoly anyagokat csinálnak ebben a központban. A probléma az, hogy tényleg nagyon alacsony az impaktja ennek az egésznek, tehát az olyan típusú klasszikus tényfeltáró és oknyomozó újságírásnak az impaktja az szintén nagyon-nagyon alacsony, hiába írnak tényleg nagyon-nagyon súlyos dolgokat. És hogyha a szlovákiai magyar oknyomozásról beszélünk, akkor az tulajdonképpen nem létezik. Az egyetlen kifejezetten tényfeltáros oknyomozó szlovákiai magyar újságíró az éppen Karin. Másról viszont igazából nem is nagyon tudok. Hát a napunkban van egy ilyen ambíciónk, hogy foglalkozzunk ilyesmikkel is, csak még nem tartunk ugye ott. Még nagyon fiatal szerkesztőség vagyunk, hogy ezt is bele tudjuk venni a repertoárunkba, de mindenképpen van ambíciónk. A kérdés az, hogy hova lehet ezzel eljutni, és hogy létezik egyáltalán olyan szerkesztőség, amely el tudja kerülni azokat a problémákat, amelyekkel az ilyen típusú újságíró műhelyek folyamatosan küzdenek, hogy egyszerűen sokkal jobban meg kell harcolniuk az elérésért, mint bármilyen más újságírói műfajnak. És hát ez egy nagyon komoly dilemmája ennek az egész történetnek, viszont borzasztóan fontos lenne, és hát én remélem, hogy az a lendület, ami Szlovákiában elindult 2018-ban ezzel kapcsolatban, az nem fog eltűnni. Még hogyha alább hagy is, de bizonyos szinten azért meg fog ez maradni, és tényleg lehet majd arra számítani, hogy az újságírásnak a watchdog szerepe, az őrkutya szerepe, az legalább tényleg egy elfogadható szinten meg tud maradni, és be tud épülni az újságírói munkába, illetve a média közegbe, és lesz valamiféle elérése a dolognak.
Igen, mondjuk az a nagy kérdés számomra, hogy mit lehet kezdeni azokkal az ügyekkel, akár magyar-magyar vonalon, amelyek ilyen határon átnyúló ügyek, és amelyeknél az információ lekérése az azért tud nehezen működni, mert egyszerűen mindkét ország elhárítja magától a felelősséget, és azt mondja, hogy ezt ne tőlünk kérd, ezt az információt, ezt kérd a másik országban, mi ezzel nem foglalkozunk, vagy nekünk itt ebben nincs semmiféle kötelezettségünk. Tudom, hogy épp Gyurkovics Virág, aki az Átlátszó Vajdaságot is indította, és aki gyakorlatilag az egyetlen kizárólag oknyomozással foglalkozó vajdasági magyar újságíró futott már bele ilyen problémába. De hát attól függetlenül azt gondolom, hogy csak úgy van esélye az oknyomozásnak és tényfeltárásnak, hogyha azt együttműködve nem csak a magyarországi, hanem a szerbiai, illetve szlovákiai, romániai műhelyekkel együtt folytatják a határon túli magyar újságírók. Hát nagyon szurkolunk az Átlátszó Vajdaságnak és az összes határon túli magyar oknyomozó újságíróknak, mert attól függetlenül, hogy nehézségek vannak az eléréssel, egy rendkívül fontos munkát végeznek ezek a kollégák. Köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóknak is meg szerettem volna köszönni az eddigi figyelmüket, és felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez a műsor is, és a korábbiak úgy szintén meghallgatható a Pátria Rádió podcast csatornáján. A Parászka Boróka és Finta Márk nevében búcsúzik Önöktől Pressburger Csaba. Viszont hallásra egy hét múlva.